Sziasztok, ez itt a Kibeszélő, az Index Politika rovatának podcastja. A mai adásban pedig azt próbáljuk majd megfejteni és értelmezni, hogy mi történt Nagy-Britanniában a Brexit-tel kapcsolatban az elmúlt időben. Mi már azóta szervezünk egy podcastot erről, hogy Boris Johnson lett a miniszterelnök, és különböző okokból sose jött össze. Most augusztus 30-a valamikor ezt felvesszük, és nem azért vesszük fel ezt most, mert hogy most teljesen felrobbant ez a dolog, hanem mert így jött ki, de nagyon alánk dolgozott a brit politika, mert hogy ezen a héten olyan fordulatok voltak a Brexit sztoriban, amik elég elképesztőek, meg hajmeresztőek. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni, és arról, hogy mi várható a jövőben, és aki vele ezt megpróbáljuk megfejteni, az Iván András, az Index külpolitikai újságírója, Márton Balázs, az Index eurológus rovatának újságírója, és Kovács Krisztián, a Concord üzletfejlesztésért és stratégiai tervezését felelős igazgatója, aki a Pénzbeszél rovatunk rendszeres szerzője, és oda már több cikket írt a Brexitra. Szervusztok!
Hello!
Sziasztok!
Andris, először téged szeretnélek megkérni arra, hogy egy kicsit mondd el, hogy hogyan most ez a Brexit folyamat, és mik azok az események, amik most történtek ezen a héten, amikre itt próbáltam utalni az előbb.
Igen, akkor először szerintem azt fontos kiemelni, hogy a Brexit legutolsó határideje az most éppen október 31-e. Ez volt az az időpont, amit az EU csúcson engedélyeztek a briteknek, és mióta megkapták ezt a halasztást, azóta Theresa May már, aki akkor még a miniszterelnök volt, már megbukott, kénytelen volt lemondani, helyette pedig megválasztották Boris Johnson volt külügyminisztert új kormányfőnek. Most mindenki arra készült, hogy majd szeptember első hetében visszatér a brit parlament, és ez milyen fordulatokat fog hozni, de ehhez képest most a megelőző héten is hát eléggé érdekesen alakultak az események, mert ugyanezt korábban többször is próbálták tagadni, hogy ilyenre készülnének, de Boris Johnsonék bejelentették, hogy a brit parlament időszakos felfüggesztését kérvényezték II. Erzsébet királynőtől, aki ezt egyébként még aznap jóvá is hagyta. Ez azt jelenti, hogy szeptember első hetében még biztosan összeül a brit parlament, utána viszont október 14-ig egy hosszabb szünet jöhet. Ugye ez itt azért fontos, mert ebből látszik, hogy akkor október 14 és október 31 között maradna arra még idő, hogy bármilyen olyan döntést egyébként ott megtárgyaljanak, ami fontos lenne a Brexithez kapcsolódóan, és ehhez még azt kell tudni, hogy október 17-én és 18-án lesz egy EU csúcs. Elvileg az lenne egyébként az utolsó már a Brexit mostani határideje előtt, de nyilván azt láttuk egyébként korábban, hogyha erre nagyon szükség volt, akkor azért össze tudtak hívni egyébként ilyen rendkívüli csúcsot később is. Most az, hogy ugye Boris Johnson ezt meglépte, ez elég nagy felháborodást váltott ki egyrészt az ellenzék oldaláról. Johnsonék viszont azzal érveltek, hogy ez egyébként nem egy ilyen kirívó dolog, valójában arról van szó, hogy egy új miniszterelnök kell, egy új parlamenti ülésszakot is kell kezdeni. Még az is ehhez hozzátartozik, hogy egyébként ennek az időszaknak egyébként egy jelentős részében alapból is lett volna parlamenti szünet a pártkonferenciák miatt, viszont ez egy olyan szünet lett volna, amit adott esetben a parlament egyébként felülírhatott volna. Nyilván itt az ellenzék azzal vádolja Boris Johnsonékat, hogy az egésznek az a célja, hogy demokratikusan aláásva a parlamentnek a jogköreit valójában megpróbálja megakadályozni, hogy maradjon elég idejük arra, hogy különböző módokon beleavatkozhassanak a Brexit folyamatba. Például megpróbálják megakadályozni a rendezetlen kilépést lehetőségét.
De ez így magyar szemmel ez nagyon drasztikusnak néz ki, hogy így arra kérik a királynőt, hogy függessze fel a parlamentet, hogy mi ennek most azon túl, amit most itt nagyon röviden elmondtál, mi lehet a politikai stratégia emögött, meg egyáltalán ezt egy kicsit helyezzük képbe, hogy ez a brit politikában ez miért szokott ilyen lenni?
Szerintem ez tényleg nem annyira durva, mint ami ennek mondjuk magyar szemmel látszik, vagy egyáltalán külső megfigyelő szemével ez látszik. Valóban hosszabb ez a prorogation, így hívják, mint lenni szokott, de ez tényleg egy szokásos művelet, viszont az is igaz, hogy a cél az teljesen egyértelmű, tehát az a célja, hogy a parlamentben kisebb tere legyen a miniszterelnök forgatókönyvét keresztezni próbáló lehetőségeknek. Érdekes döntések elé néznek azok a bíróságok, amelyek sorozatban kapják a kereseteket ezzel kapcsolatban. Azt tudni kell, hogy a királynő ilyen döntése ellen semmiféle jogorvoslatnak nincs helye, ez nem perelhető, viszont a miniszterelnök javaslatát, amit a királynőhöz benyúlt, azt a szándék tekintetében igenis lehet perelni, és éppen erre készülnek nem akárkik, hanem volt miniszterelnök vezette csoportok. Én mégis azt gondolom, hogy ez most egy vihar egy kanálvízben, tehát ez egy pár hét múlva elmúlik a felfüggesztéses botrány, és ott lesz megint a valóságos probléma, hogy tudnélik, vagy elfogadják az Európai Unió által kőbevésett tavaly évvégén aláírt szerződést, úgy értem, hogy a brit alsóház többsége elfogadja, vagy no deal van és kész.
Hát én ezt azért annyival egészíteném ki, hogy a szándékok tekintetében azért elég egyértelműen fogalmaztak a brit politikusok is. Tehát itt volt egy külügyi és védelmi miniszteri EU találkozó, ahol a brit védelmi minisztert véletlenül felvették, amint éppen azt fejtegeti, hogy ennek egyértelműen az volt a szándéka, hogy a parlamentből kifacsarjanak olyan megállapodást, ami nekik tetszik, és nem szeretnék, hogy a parlamentnek bármiféle mozgástere legyen, amivel megakadályozhatja a kormány terveit. Ráadásul ma Boris Johnson is elmondta, hogy ennek az egésznek egyértelműen az a célja, hogy a parlament ne tudja keresztezni a terveiket.
És mik a terveik, ugye itt az előbb mindenketten arra utaltatok, hogy itt van valamiféle terv vagy forgatókönyv?
Boris Johnson hisz abban, hogy sikerre lehet vinni a megállapodás nélküli kilépést, és egészen egyszerűen mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt ne tudja megzavarni senki. A parlamenti többsége gyakorlatilag nincs, talán van egy egyfős többsége, de hogy ebben a pillanatban, ezekben a napokban, ezután az esemény sorozat után neki bármilyen kérdésben többsége lenne a parlamentben, az egy kérdés. A szerencséje az, hogy semmilyen más forgatókönyvnek nincsen többsége a parlamentben, ezt nézzük évek óta. És amíg ez a helyzet, addig neki semmit nem kell tennie ahhoz, hogy elvigye Nagy-Britanniát az október 31-i határidőig, csak várnia kell, és minél inkább beszorítani a parlamentet úgy, ahogy ezt elmondtátok.
Igen, de itt egyébként tök érdekes, hogy most mi fog pontosan történni szeptember első hetében, mert volt ugye arra példa, még Theresa May alatt, ami egyébként ugye a Brexitnél sokszor beszélünk arról, hogy ilyen hát korábban nem látott dolgok megtörténtek, ez megint olyan volt, amire nem volt azért ilyen szintű precedens, hogy ugye átment a parlamenten egy nap alatt egy olyan törvényjavaslat, amivel lényegében megkötötték a Theresa May kezét, hogy az adott időpontban biztosan ne tudjon megállapodás nélkül kilépni. Tehát most ez egy nagy kérdés, hogy most mi fog történni, hogyha megint ilyennel próbálkoznának.
Ugye ez technikailag nagyon nehéz, mert ez alapvetően egy nemzetközi jogilag meghatározott folyamat. Amennyiben semmi nem történik, akkor október 31-én Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból. Az, hogy ez ne történje meg, ahhoz kell valamilyen akció, és igazából jogtechnikailag nagyon, nagyon behatároltak a lehetőségek, vissza lehet vonni az 50-es cikkely szerinti kilépést, az Európai Bíróság döntése szerint erre módja van a brit kormánynak, hát ez nem egy valószínű forgatókönyv, de hogyha ennek többsége lenne a brit parlamentben, elképzelhető, hogy ez valahogy meg tudna valósulni. Nem könnyen, szerintem ilyen rövid idő alatt. Aztán meg lehet buktatni a kormányt. Ehhez sem kell az égvilágon semmi, csak 50%-nál több parlamenti képviselő az alsóházban. Hogyha úgy sikerül megbuktatni, hogy rögtön van egy új miniszterelnök jelölt is, akkor alakítani kell egy új kormányt, és az azt fogja tenni, amit a parlament elvár tőle. Kérhet halasztást, onnantól már csak 27 európai állam és kormányfőt kell meggyőzni, hogy ismét egyezzenek bele a halasztásba. És amennyiben pedig nem tudnak egy alternatív kormányfőt felmutatni, de annak meg lenne a többsége, hogy megbuktassák Johnsont, akkor abból tud lenni egy előrehozott választás nagyon feszes időkeretek között. Tehát az valószínűleg nem férne be, vagy cipőkanállal férne be az október 31-i határidő előtt a programba.
Sőt, ráadásul, hogyha jól emlékszem, akkor Boris Johnson egy kicsit be is biztosította, hogy ez ne legyen, mert azt mondta, hogy ha őt egy bizalmatlansági indítvánnyal leszavazzák, akkor a Brexit határidő másnapjára írja ki a választást, és akkor addig gyakorlatilag nem ülésezik a parlament, és már késő lesz. Tehát, hogy ez, igen, nem, ez nem, az opció, ez nem tudom, hogy mennyire működik.
Nem ő írja ki a választási időpontját, nem ő határozza meg. Lehetséges, hogy ennek a meglehetősen hosszú időtartamú felfüggesztésnek, 21 néhány ülésnapra rúgó felfüggesztésnek éppen az a célja, hogy egy elhozott választás az semmiképpen ne tudjon megtörténni október 31 előtt.
Hát egy bizalmatlansági indítvány esetén az az egyik forgatókönyv, hogy új választásokat kell kiírni. A másik viszont, hogyha 14 napon belül találnak valakit, aki többséget tud maga mögé állítani, akkor ő kormányt alakíthat. És ez a forgatókönyv, amire most a munkáspárt próbál lazírozni, és Jeremy Corbyn nagyon tolja azt, hogy ő legyen az, aki majd következő kormányt alakíthat. Ő a saját állítása szerint csak annyit tenne, hogy kérne egy hosszabbítást, utána pedig kiírna egy előrehozott választást. Ezzel az a probléma, hogy a liberális demokraták nem hajlandóak ezt a forgatókönyvet elfogadni. Ők például inkább egy mérsékelt tori mögé állnának be, ami hát egy elég érdekes forgatókönyv lenne, ha egy konzervatív párti politikust odaállítanának a saját pártjával szembe, hogy megpróbálják leváltani a konzervatív pártnak a miniszterelnökét, úgyhogy abban a többségben, ami mögötte áll, egy kisebbségi tori csoport lesz csak benne.
Nekem erről van egy nagyon pervers különvéleményem. Én úgy látom, ahogy a liberális párt egyébként nem azért, mert együttműködnék velük, de szerintem Corbyn tényleg Johnson keze alá dolgozik, ő egyáltalán nem ellenérdekelt a No Deal forgatókönyv megvalósulásában, és az, hogy ennyire gyorsan, szerintem egyébként taktikai szempontból nagyon ügyesen felvetette ezt a lehetőséget, hogy az ő vezetésével alakuljon meg egy technikai ügyvezető kormány, ami aztán megvalósítja ezt a néhány lépést, ez pont arra szolgál, hogy ez ne tudjon megvalósulni. Ez gyakorlatilag garantálja azt, hogy erre élő tori képviselő nem tud szavazni, és ahogy mondtad, a liberálisok sem lettek boldogok a lehetőségtől. Tehát ha azt mondta volna, hogy hívjunk meg egy szakértőt, valamilyen tekintélyes embert a társadalom civil szférájából, fogjunk össze, csináljuk meg, akkor az lehet, hogy össze lehetett volna hozni, de így, hogy gyertek utánam, ez nem fog menni.
Szerintem se.
Még kicsit visszatérnék arra, hogy Krisztián, te azt mondtad, hogy szerinted Boris Johnson kifejezetten arra játszik, hogy itt simán átsusszanak egy ilyen no deal szituációba, hogy akkor ebben itt mindenki egyetért, hogy a Boris Johnson egy no deal Brexitet akar, és az a forgatókönyve, hogy akkor ez lesz. Annak ellenére, hogy ez valószínűleg azért még Angliában is meglehetősen népszerűtlen elképzelés.
Nem annyira népszerűtlen. Nem veszedelmesen népszerűtlen. 40% körül van körülbelül az elfogadottsága vagy támogatottsága ennek a forgatókönyvnek, az összes választót nézzük. A tori párttagság körében pedig sokkal nagyobb a támogatottsága. Még olyan áron is ragaszkodnak a Brexit mielőbbi, bármilyen körülmények között való bekövetkezéséhez a tori párttagok, hogyha szétesik az Egyesült Királyság. Ezt külön kérdezik a közönkutatók, és ők szépen becsületesen behúzzák, hogy igen, akkor is. Tehát nem annyira vad a belpolitikai realitásokat tekintve a no deal melletti kiállás. Hát ezzel lett most valaképpen miniszterelnök, még ha nem is választáson, de a kormányzó párt belső választásán, ami majdnem 150 ezer ember vett részt, tehát nem véletlenül lett Boris Johnson miniszterelnök. Azzal árnyalnám csak, hogy szerintem ő hisz abban, hogy ez sikerre vihető, tényleg elhitette magával, de nem bánna egyáltalán, hogyha az utolsó pillanatban az EU-27-ek visszavonulnának, és bármilyen módon egérutat adnának neki ebből a tényleg nehéz helyzetből, minden szempontból nehéz helyzetből, de ha nem, hát nem. Tehát ő komfortosan odillel.
Itt akkor fontos, hogy beszéljünk arról, hogy mi az az eleme a megállapodásnak, a kilépési megállapodásnak, amit még Theresa May kötött az EU-val, amit legalábbis kimondva leginkább meg akarnak változtatni. Ez ugye az ír-észak-ír határ nyitva tartásának dilemmájára kitalált tartalék megoldás, ez a backstop, amire ugye azt mondja a Johnson, hogy ez antidemokratikus lenne. Ennek nagyon röviden annyi a lényege, hogyha nem lenne a kilépés utáni átmeneti két év végére sem valamilyen tartós megoldás, akkor lényegében a britek benne ragadnak a vámunióban. Alapvetően ez az, amiben próbálna nyomást gyakorni elvileg az EU-ra, hogy ebben próbáljanak engedni, és ez az, amit már nagyon sokszor kategórikusan mindig elmondanak, hogy nem akarnak tárgyalni.
Akkor térjünk is ki arra, hogy az EU hogyan áll ez az egészhez, meg hogy egyáltalán milyen lehetőségei lennének Johnsoniknak valamiféle dealt kialkudni, hogyha feltesszük, hogy valamennyire is akarnak.
Ez szerintem azért is egy fontos kérdés, mert a no deal esetében valójában pont meg ugye ez az ír-északír határ nyitvatartásának kérdése, ez rögtön előtérbe kerülne. Tehát, hogy ott ugye vissza kéne valamilyen formában akkor állítani a határellenőrzést.
Igen, nyilván nem fogják a fizikai határellenőrzést visszaállítani, legalábbis a személyforgalomra vonatkozóan, de pontosan így van szerintem is. Tehát az, amiről tárgyalni sem akarnak, az éppen az, amit november 1-én alkalmazniuk kell abban az esetben, hogyha no deal lesz. Ez az egyetlen esély annak, hogy valami engedményt mégis kapjon Johnson az utolsó napokban.
Balázs, szerinted, mint európai szakírónk, szerinted most mi zajlik az európai, nem tudom, tárgyaló termekben?
Ugye itt elhangzott, hogy Boris Johnson igazából mind a két kimenettel, a no deal Brexit-tel és egy új megállapodással is jól járna. Tehát legalábbis politikailag ő ebből tőkét tud kovácsolni, vagy legalábbis igyekszik tőkét kovácsolni. És itt azt kell látni, hogy a kettő között azért összefüggés is van. Tehát minél inkább a no deal felé tolja el az eseményeket, annál erősebb lesz az alkupozíciója az uniós vezetőkkel szemben. És azt azért itt látni kell, hogy itt nem Brüsszelről van szó, hiába megy ez a brüsszelezés a Toriknál is, hanem 27 tagállami vezetővel szemben, akik között ott ülnek az írek, akik között ott ülnek a spanyolok, akik Gibraltárt szeretnék valahogyan visszacsábítgatni, és azt már a megállapodás megkötésekor is láttuk, hogy ott a spanyolok megpróbáltak egy kicsit belenyúlkálni a szövegbe, és ebből is látszik, hogy ha ezt újra nyitják napokkal a kilépés időpontja előtt, nem hiszem, hogy ennyi idő alatt képesek lennének egy olyan megállapodást kikalapálni, ami a valóságban sehol nem alkalmazott szabályokat vezetne be az ír-északír határon. Úgyhogy gyakorlatilag ez a backstop, amiről szó van, ez a nagypénteki egyezménynek a betartatásáról szól. Tehát annak része volt az, hogy itt ne legyen határ. És azért az, hogy az EU-nak kell ezt betartatnia a britekkel, az szerintem egy kicsit azért így érdekes helyzet.
A személyek szabad áramlására az ír északír határon, arra van egy külön ír-brit egyezmény, egy kétoldalú egyezmény. Az uniót igazából a csempészet érdekli ebből a szempontból, de hát az éppen elég. Szerintem is a teljesen érdekes, hogy a 600-valahány oldalas szerződést újra nyissák, csak az Irish backstop az a rész, amiről esetleg beszélhetnek.
De hogy amúgy az Irish backstop-ba ebbe van elméletileg olyan megoldás, ami működhet, mert ugye végig ez volt a legnagyobb ilyen kulcskérdés, és azért nem sikerült ebből semmit kihozni, mert ez egy ilyen fából vaskarika probléma, hogy ami megoldja az egyik félnek a problémáját, az csak felnagyítja a másik félnek a problémáját. Ugye az egyik, ugye a brit fél problémája az, hogy nem akarnak semmilyen formában a Vámunióban maradni, az EU-é, meg Írországé, meg az, hogy ott nem lehet határ. Szóval, hogy ez ilyen egymást kölcsönösen kizáró dolgoknak tűnnek, de hogy tudtok-e, vagy elképzelhető-e olyan megoldás, ami feloldja ezt a problémát?
Szerintem elképzelhető, és ahogy arról már korábban beszéltünk, és ezt muszáj lesz megcsinálni, azt a valahogy elképzelhető megoldást a no deal forgatókönyv esetén. Én arra gondolok, hogy valamilyen mélységi ellenőrzést alakítanak ki, tehát a kamionok szépen átmennek a határon, és 8 kilométerrel odébb félreállnak, és ott fogják őket megvizsgálni, az emberek meg a személyautók meg szépen mászkálnak, ahogy most is mászkálnak. Valamit ki fognak rá találni. Az rendszeresen fölmerült, legalább egy éve, de lehet, hogy régebb óta, hogy olyan high-tech megoldásokat alkalmaznak, és mindenféle csoda jelzésekkel látják el a csomagokat, és kapukon kell áthaladni, és ez megold mindent. Ezt nyilván meg lehetne csinálni, fölkészülnek rá 4-5 éven keresztül, de november 1-től ez nem fog működni.
Annyit beszéltünk már róla, hogy akkor mondjuk már el, hogy mi történik egy ilyen no-deal szenárióban. Ugye október 31 van, nem lett megállapodás, lemegy a nap. Másnap feljön a nap. Mi történt?
A WTO szabályok szerint kereskedik az Európai Unió Nagy-Britanniával. Korábban ezt Ausztrália forgatókönyvnek nevezték. Most a napokban egy francia miniszter Dél-Afrikát hozta föl. Tehát innentől kezdve úgy kell kezelni az áruforgalmat Nagy-Britannia és Franciaország között, mint a dél-afrikai árukat. Lényegében erről van szó, tehát nem az történik, hogy se ki se be, hanem egyszerűen más szabályokat kell alkalmazni. Ennek súlyos logisztikai következményei vannak. A legfontosabb országok, akik érintettek ebben, állítólag felkészültek erre, hát ez majd élesben derül ki, százával vették fel a vámosokat, kipróbáltak új mechanizmusokat. Franciaországban éppen most egy ilyen teszthét van, tehát gyakorolják azt, hogy mi történik november 1-től, amennyiben tényleg ez bekövetkezik. Élesben azért biztos lesznek meglepetések. Más területeken tulajdonképpen az történt, ami az egész megállapodás lényege is. Ugye a Theresa May féle megállapodás lényege az, hogy nincs megállapodás, hanem elhalasztjuk a tárgyalást, mert sajnos nem sikerült évek alatt megállapodnunk. És vannak részterületek, ahol ezt mindentől függetlenül beégették a rendszerbe. Ilyen például a pénzügyi szektor, derivatív ügyletek elszámolása, központi elszámolóházak szerepe tekintetében külön megállapodások vannak, mindentől függetlenül működnek, ami helyes, mert különben ez atomkatasztrófához hasonló következményei lennének annak a Londont egyik napról másikra kikapcsolnánk az európai pénzügyi rendszerből. Aztán vannak a mindennapi életet befolyásoló logisztikai problémák, ugye sokat lehetett olvasni arról, hogy készülnek a gyógyszerhiányra, meg bizonyos élelmiszerek hiányára a Nagy-Britanniában. Valószínűleg most már tényleg készülnek erre. Korábban is voltak komolyan vehető felkészülési tervek, még a mély adminisztráció alatt. A Johnson ugye azzal jött be, hogy minden ilyet felgyorsít, és a következő hónapokban ez a fő dolga a közigazgatásnak, hogy felkészüljön a no-deal, ez valószínűleg nem hatástalan. Nem hiszem, hogy ebben mélyen bele tudnánk látni, de én gondolok annyit a brit közigazgatásról, hogyha akár csak 3 hónapon keresztül intenzíven készül valamire, akkor annak lesz eredménye. Tehát nem hiszem, hogy ilyen egyik napról a másikra katasztrófa lesz ebből.
Igen, hát uniós részről folyamatosan hozzák ezeket a részszabályokat, amik között van olyan, ami akár csak egy rövidebb 6 hónapos átmeneti időszakot vezetne be. Itt rengeteg olyan területre kell gondolni, ami elsőre eszünkbe se jutna, például akár a repülés, vagy ami egyébként a brit gazdaságnak tényleg nagyon fontos, és főleg a londoni citynek a pénzügyi szolgáltatások területe. Tehát itt azért azt látni kell, hogy a brit gazdaságnak egy igen jelentős bevételforrását jelentik ezek a különféle pénzügyi műveletek, és itt nagyon jól tudták hasznosítani azt, hogy ők uniós tagok. Tehát nekem ilyenkor mindig azt szokott eszembe jutni, hogy egy volt bizottsági dolgozó Brexit után néhány nappal hőbörgött nekünk, hogy ezt nem is érti, hogy hogyan gondolták a britek. Hát ők voltak azok, akik akármilyen pénzügyi szabályt hozott az EU, még ha csak tényleg a legelső gondolati szakaszban volt, már is jöttek és szétlobbizták. Ők voltak azok, akik ezeket a pénzügyi szabályokat mindig nagyon árgus szemekkel figyelték, és igyekeztek úgy alakítani az eseményeket, hogy az a brit gazdaságnak jó legyen. És azért voltak itt olyan kísérletek is már a Brexit előtt is, amik megpróbálták ezt a szerepet, amit a londoni City kivívott magának, egy kicsit Párizs és Frankfurt felé tolni, vagy akár Amsterdam felé, és az egy érdekes kérdés lesz, hogy főleg, ha tényleg nem fizetik be azt a 33 milliárd fontra tett összeget, amivel még lógnak az EU-s költségvetésnek, és elpárolog a maradék jó indulat is, hogy ez uniós részről milyen válaszreakciókat fog hozni.
Kicsit nekem ebben most úgy tűnik, mint hogyha, vagy mint ahogy leírtátok, mint hogyha, hát, hogy ez a no deal, ez egy ilyen kicsit kényelmetlenség, de hogy azért nem olyan borzasztó nagy katasztrófa, de hogy...
Szerintem nagy katasztrófa, csak nem ilyen egyik napról a másikra beköszöntő, hanem egyszerűen lejjebb préseli a gazdaság növekedési potenciát. Már zajlik ez. Tehát ez egy éve mérhető. Hogyha valóban megtörténik, akkor ez nyilván még inkább így lesz. Kisebb lesz 5 év múlva a brit gazdaság, mint egy megállapodás nélküli Brexit hiányából lett volna, és ugyanez fog történni a maradó EU-27-ek gazdaságában. És mindenki rosszabbul jár vele, csak nem úgy, hogy felrobban egy bomba, hanem alattomosan sugároz valami anyag mellettünk.
És de ugye említetted, vagy említettétek, hogy a Boris Johnson hisz abban, hogy ez sikerre vihető, de hogy ő ezt, neki erről mi az elképzelése, hogy hogyan, vagy nincsen, és csak azt mondja, hogy meg tudjuk csinálni.
Szerintem egy ösztönös, kiváló és professzionális politikus, de nem a részletek embere. Én sokszor sok időt töltöttem azzal, hogy meghallgattam, hogy miről mit mond, tényleg egyszerűen nem érdeklik a részletek. Van néhány olyan csomópont, amiben hisz, a brit innovációs képességek, a brit üzleti kultúra, a brit jogállamiság, a kereskedelemben való évszázados tapasztalatok, és azt gondolja, hogy ez majd így valahogy jó lesz.
Igen, és meg az is tök érdekes ehhez, hogy volt nemrég egy Brexit film, ez a Háborúban minden szabad magyarul, és ennek volt ugye a főszereplője a Dominic Cummings, akit hát így a Brexit népszavazás sikere mögött álló háttérembernek tartanak, és ő most ugye bekerült Johnson mellé. Tehát amik most zajlanak, azért azon úgy érződik, hogy az ő keze nyoma is rajta van.
Igen, keményen fociznak, komolyan gondolják.
Hát igen, de ők legalábbis abból a filmből, meg így amiket olvasok, az jön le, hogy politikai stratégák ezek az emberek. Abban nagyon jók, hogy lehet ilyen kampányokat végigvinni, meg nem tudom, választásokat megnyerni, de abban nem feltétlenül, hogy aztán hogy lehet sikerre vinni egy országot, vagy hogy felmérjék azt, hogy milyen makrogazdasági következményei vannak egy ilyennek. Mindegy, ez azt hiszem, hogy csak egy ilyen lábjegyzetes megjegyzés. Még egy kicsit így végig gondolva azt, hogy mi lehet az ilyen no deal következménye, amit Krisztián említette, vagy a konzervatív szavazók nagy része még akkor is támogatja a no deal-t, hogyha ez azt jelenti, hogy összeomlik az Egyesült Királyság, de erre milyen forgatókönyvek vannak, hogy mi történhet?
Szerintem forgatókönyvben a skót kormánynak és a skót nemzeti pártnak van egyedül. Ők erre tudatosan készülnek. Ennek a pártnak az alapvető hitvallása, küldetése, hogy Skóciát kivezesse az Egyesült Királyságból. Sikerült már összehozni egy népszavazást, amit nagyon-nagyon kis többséggel elveszítettek. Hát a skót választók többsége akkor a bennmaradásra szavazott. Egy no deal esetén ez vélhetőleg átbillen. Most is csak billeg egyébként, tehát nem történt meg az, hogy a Brexit hatására a skót választó kitalálta, hogy ő mindenképpen ki akar lépni a Britanniából. De egy rendes, jó sikerült, tisztességes recessziót hozó no deal, az valószínűleg tudna olyan időpillanatot előidézni, amikor ez megtörténik. Ők erre elég tudatosan készülnek. A skót nemzeti párt frakcióvezetője a brit alsóházban nem tud úgy felszólalni, hogy ezt ne tenné nyilvánvalóvá. Másnak terve nincsen, szerintem, amikor Sinn Féint leszámítjuk, de ők azért most nem jelentős politikai tényező. Ezzel együtt azzal sokan komolyan számolnak, hogy Észak-Írország ettől leválna. Az Irish backstop problémának is igazából ez a lényege. Londonból ezt igazából az Egyesült Királyság szétszedésének a kezdeteként tekintik. Hiszen amennyiben aktiválódna a backstop, akkor nem csak az történne, hogy Nagy-Britannia a vámunió része marad, hanem Észak-Írország ráadásul még az egységes piac része is maradna, tehát különböző szabályozási terület lenne Észak-Írország és Nagy-Britannia többi része. Erről sokan beszélnek, az ír kormány, tehát nem Észak-Írországról, hanem Írország kormányáról, az ír kormány mindig hűtötte az elmúlt években ezeket a hangokat, mindenkire rászóltak, aki ezt megmerte említeni. És mostanában Johnson hivatalba lépése óta már nyilvánvaló, ami sejthető volt, hogy ezt azért tették, éppen azért, hogy ez meg tudjon valósulni. Tehát, hogy ne távolodjon a realitása azért, mert súlytalan emberek mondják túl korán, hanem ha odaérünk, akkor ez meg tudjon valósulni. Velszről nincs szó egyelőre.
Ez egy mellékszál gyakorlatilag, de hogyha a skótok kilépnének, akkor ők aztán be tudnának lépni az EU-ba? Vagy akkor az...
Nehéz ügy. Balázs, pont a spanyolok miatt nehéz ügy.
Így van. Főleg Spanyolország lenne a fő akadály, ugye a spanyoloknak a katalánok miatt ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés, és ezt már többször is leszögezték uniós részről, hogy egy új államnak újonnan kellene csatlakoznia, és a nulláról kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Nyilván nem ugyanolyan esélyekkel indulna, mint mondjuk, hogyha egy balkáni ország, ami még eddig nem jelentkezett, kitalálná, hogy akkor most ő szeretne csatlakozni, de nyilvánvaló, hogy azért a spanyolok árgus szemekkel figyelnék ezt a folyamatot, és mind a 27 tagállam beleegyezésére szükség van ahhoz, hogy fölvehessenek új tagokat, és nem feltétlenül akarják ők bátorítani a katalán szeparatistákat.
Még annyit ezt hozzátennék, Jeremy Corbyn a kedvencem egyébként a brit belpolitikából, beismerem mindenféle okokból. Nem azért, mert egyértelműek a programjával, de nagyon színes egyéniségnél tartom. Ő például évtizedek óta vállalja, hogy szerinte a jó megoldása az írkérdésnek az, hogyha Észak-Írország egyesülne Írországgal. Tehát nem mindenki mondja azt a brit politika elitben, hogy ez egy katasztrófa lenne.
Ehhez még csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy ugye egy érdekes kérdés, hogy valójában a Toriknak ugye 2007 óta az Északír unionisták támogatásával van meg a parlament többsége, és most Boris Johnsonnak is ez az egyfős parlamenti többsége, és csak az ő támogatásukkal van meg.
Még egy kicsit térjünk vissza arra, amivel kezdtük, ez a parlament felfüggesztésének problémája. Krisztián ezt ilyen vihar egy kanál vízben problémának jellemezted, de mégis azért beszéljünk róla egy kicsit, hogy ez egyrészt elindított egy ilyen érdekes, hogy mondjam, értelmezési versenyt a brit politikában, meg egy érdekes ilyen demokrácia elméleti vitát, hogy ki korlátozza jobban a demokráciát, Boris Johnson, aki felfüggeszti a parlamentet, ugye a képviseleti demokrácia szinterét, vagy a parlament, amelyik nem akarja, vagy amik Johnsonik értelmezésében hátráltatja, hogy megtörténjen a Brexit, amit ugye a népszavazással megszavaztak a britek. Milyen politikai precedenst vagy problémákat teremt ez a lépés, hogy felfüggesztették a parlamentet, vagy ez mit fog okozni a belpolitikában, most nem is csak a Brexit folyamatra nézve, hanem hosszú távon?
Hát a politikai következménye az... Most úgy látszik, hogy az, hogy felgyorsítja a kialakult, szépen beégett angol pártrendszernek az erózióját, pártokon belüli törésvonalakat is terhelés alá vonja. Vezető tori politikusok mondanak le, és támadnak Johnsonra, és mennek a bíróságra, tehát egy ilyen következménye feltétlenül van. De azért ez alapvetően egy Brexiter Remainer front. Tehát nem igazán alkotmányos válság, nem arról van szó, hogy a brit alkotmányosság különféle felfogásai csapnak itt össze. Működnek az intézmények. Intézmények vezetői gyakorolják a jogköreiket, mennyi történik. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy az utolsó szalmaszál volt a Remainerek szemében ez a néhány hét, amiben a parlament tehetett volna valamit, azt az elején megbeszéltük, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy tehetett volna valamit, de mégis megpróbálhatott volna valamit tenni, és ez így sokkal nehezebb, ezért kétségben vannak esve.
Igenis, az még érdekes, hogy itt fölmerülnek egyébként a királynő szerepével kapcsolatban is kérdések, hogy most akkor ő valójában megtehette-e volna, hogy visszadobja a Johnson kérését, vagy egyáltalán azt megtehette-e volna, ugye, hogy elhúzza egy héttel, de erre azért az az egyöntetű válasz nyilván azokon kívül, akik ezt elfogultan nézték, hogy ezt nem igazán tehette volna meg második Erzsébet. Viszont például ugye itt van ez a bírósági kereset, ami egyébként még egyáltalán egyáltalán nem ért véget, ugye erről beszéltünk többször is. Tehát ez is szeptember első hetében valamire majd ki fog futni, ami azért érdekes, mert az mégis azért egy ilyen fura helyzetet eredményez, hogyha tegyük fel, kimondja a bíróság, hogy Boris Johnson bizonyos okokból törvénytelenül kérte arra a királynőt, amit utána a királynő meglépett, és amivel szemben viszont már nincs helye nyilván jogorvoslatnak. Tehát én inkább azt emelném még itt ki, hogy azért tényleg a Brexit az kihoz olyan lépéseket és helyzeteket a brit politikából, amik egész egyszerűen korábban valahogy nem kerültek elő. Tehát tényleg, és ez azért egy ilyen precedens jogra épülő országnál azért csak fontos lesz így a továbbiakban.
Igen, szerintem pont azért, amit elmondtál, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy egy bíró ebbe beláll. Ugye az ott egy ember lesz. Egy bíró hosszú parókával, a kezében a fogkalapáccsal, azt mondja, hogy hát, sajnos törvénytelen volt a miniszterelnök javaslata az uralkodónak. Nagyon valószínűtlen, felforgatná vele a világot már, mint brit horizonton.
Hát azt azért mondjuk tudni kell, hogy magának egy bírósági döntésnek köszönhető egyáltalán az is, hogy a parlamentet meg kell szavaztatni a kilépési egyezményről. És ugyanez az aktivista, aki azt a keresetet benyújtotta, most benyújtott egy másikat is. És ha jól tudom, akkor most 3 kereset van bíróságon, de lehet, hogy amíg beszélünk, beadnak egy negyediket. Ugye van egy északír, van ez a már említett kereset, és volt ez a harmadik, ahol ma volt egy döntés, egy előzetes döntés. De ott csak arról volt szó, hogy rögtön fellépjen-e a bíró ez ellen a kormányzati lépés ellen, vagy sem. És erre mondta azt, hogy egyelőre nem látja okát annak, hogy közbelépjen, de csak amiatt, hogy a felfüggesztés ugye még nem lépett életbe. És ha jól tudom, akkor előre is hozott egy meghallgatást. Tehát azért az látszik, hogy...
Ez is szeptember első hetében lesz.
Igen, kedden. Igen.
Tehát elég mozgalmas lesz egyébként azért ez a szeptember első hete, tehát hogy akik valamivel próbálkozni akarnak, azok valószínűleg próbálkozni is fognak. Tehát hogy most az, hogy az ellenzéknek mennyire sikerül egységesnek maradnia, és hogy utána egyébként mennyire sikerül a torik közül maguk mellé állítani a képviselőket, ezt majd meglátjuk, mert ez most azért egy nagy kérdés, most itt mennek különféle szerveződések, meglátjuk.
Ez a kulcskérdés, amit mondasz. Tehát, hogyha ebben 650 fős parlamentben van 326 képviselő, aki ugyanazt mondja, akkor fel lehet függeszteni 5 hétre, 6 hétre, 7 hétre, akárhány hétre, kell hozzá egy darab ülésnap, és szavaznak, és akkor az lesz, amit akarnak. Csak nincs ilyen releváns álláspont a Brexit ügyében, amit 326 képviselő megszavaz, nem is kell annyi, mert a Sinn Féin 7 képviselő sosem megy be, de nincs ilyen, nincs konszenzus.
Igen, hát ezt láttuk egyébként ott a Theresa May alatti szenvedések hónapjaiban is, hogy egyszerűen nem voltak olyanok. Tehát gyakorlatilag azt ki tudták mondani egyébként, hogy véleménynyilvánító szavazásokon, hogy nem akarnak no deal Brexitet sem, de ugye alternatívákról sem tudtak megállapodni. Tehát ezért alakult ki az a padhelyzet, ami egyébként utána nyilván a Theresa May bukásához is vezetett.
Hát pontosan erről beszélt a brit védelmi miniszter is, amikor véletlenül felvették az egyik beszélgetését Helsinkiben, hogy a parlament nagyon jó abban, hogy megmondja, hogy mit nem akar, de abban elég rossz, hogy megmondja, hogy mi az, amit szeretne. És ez itt a probléma, hogy minden kérdésben folyamatos megosztottság látszik, és ebből adódik az a káosz, amiben egyszerűen nagyon nehéz belátni, hogy mi fog történni.
Ugye arról már itt is szó volt, meg arról nagyon sokat beszélnek a brit sajtóban is, hogy a Brexit ilyen teljesen átalakítja, vagy alakította vagy a Brexit kérdése, meg problémája a brit pártrendszert, hogy ugye ezt az ilyen alapvetően baljobb, munkáspárt, konzervatívat, ezt így teljesen keresztül vágja ez a Brexiter maradáspárti dolog. De hogy most így felmerült bennem, hogy ezzel, ha már kiléptek, akkor mi lesz? Tehát, hogy nyilván, tehát, hogy a Brexiter platform az nyilvánvaló, hogy az egy ilyen, ott utána mondjuk, hogyha feltesszük, hogy van egy no deal szenárió következik, akkor ugye ott az van, hogy ugye helyet kell állni a világban egyedül, és ki kell találni, hogy működik majd Nagy-Britannia a világban, de a másik oldal, annak mi lehet a platformja? Hogyha akik azért kampányoltak, hogy ne lépjenek ki, és ez megtörtént.
Hát, ha el akarnánk viccelni, azt mondhatnánk, hogy kitűzhetnék hosszú távú célként az EU-ba való belépést. Szerintem ezt nem lehet megjósolni, vagy én legalábbis nem látok rá ennyire. Egy éles választás lenne a jó tesztje igazából annak, hogy mi történt a pártrendszer. Az látszik, hogy súlyos sebeket kapott ez a pártrendszer, tehát hogy valószínűleg nem az van, mint az akár csak a 2017-es választáson volt, de az EP választás erre nem jó, hogy ezt megmérjük, ez mindig másképp működik. Az önkormányzati választás előtte az már valami, tehát az már mutatott komoly dolgokat, meg néhány időközi egyéni, de lehet, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy egy-két hét, vagy hát egy-két hónap múlva meg tudjuk nézni ezt élesben. Azt tudni kell, hogy a brit választási rendszer az egyfordulós egyéni, tehát nincsenek listák, és az első fordulóban, aki a relatív többséget megszerezte, az a képviselő. Ez ugye azt eredményezi, hogy kispártoknak gyakorlatilag nincs esélye a parlamentbe kerülni. Volt olyan idő, hogy a liberális pártnak országos a 30% körül támogatottsága volt, és elfértek egy ekkora szobában a képviselőik, mint amiben mi most ülünk.
Ami egy kicsi szoba.
Tehát ez nagyon megjutalmazza a nagypártokat. Viszont, hogyha ezek a nagypártok eleget esnek, akkor újra nyílik a kérdés, hogy kik a nagypártok.
Igen, tehát most a közvéleménykutatásokban azért sokkal kiegyenlítettebbnek tűnik egyébként a helyzet, mint akár egy évvel ezelőtt. Tehát a liberális demokraták, ők pont a Brexit mentén úgy tűnik, hogy sikerült feltámadniuk. Ez megint olyan, ami azért élesben derül neki, ugye, amit a Krisztián mondott azért a választási rendszer alapján, hogy ez mennyi képviselőre lenne elég. Ahogy ugye korábban is láttuk azt, hogy a UKIP egyébként az előző EP választáson jól szerepelt, utána ebből nem nagyon tudott parlamenti helyekre váltani semmit. Ahogy a most is az van, hogy a Farage-féle Brexit párt is viszonylag jól áll a felmérésekben, már nem annyira egyébként, mint az EP választás idején, de hát, hogy most például ez is hogyan szerepelne egy éles választáson, az azért erősen kérdéses.
Hát ezért se várható, hogy egy előrehozott választás az képes lenne érdemben feloldani ezt a belpolitikai patthelyzetet. Tehát azt azért tudni kell a brit belpolitikáról és a brit választási rendszerről, hogy ott egy győztes párt nagyon nagy eséllyel képes lenne önállóan egyedül kormányt alakítani. Hát ott az, hogy koalíció van, az általában azt jelenti, hogy háború van. Nagyon-nagyon pancsernek kell lenni ahhoz, hogy egyedül egy párt ne legyen képes kormányt alakítani.
Bár most pont
ez a most, ez most az utóbbi időben másodszor jött össze a Toriknak, és szerintem ez az a furcsaság, amit soha nem sikerült feloldaniuk, hogy gyakorlatilag most már az utóbbi években, de szinte az EU-ba való belépésük óta képtelenek voltak felülemelkedni az EU-val, illetve az elődjével kapcsolatos álláspontokban meglévő belső törésvonalakon. És ezt próbálták évtizedekig fedő alatt tartani, de Thatcher bukása óta, amiben szintén ugyanez a kérdés volt a fő motívum, folyamatosan eszkalálódik ez a helyzet, és látszik, hogy egyszerűen képtelnek megoldani ezt a kérdést. És azért azt látni kell, hogy a munkáspárt se egységes ebben. Sőt, most visszanéztem, ugye szó volt róla, hogy voltak parlamenti próbálkozások arra, hogy megpróbáljanak valami alternatív álláspontot kialakítani, és itt volt egy sor indikatív szavazás, ahol majdnem sikerült feloldani ezt a helyzetet azzal, hogy Vámunióban maradjanak az EU-val. Ami ezt az egész északír kérdést, ha nem is tette volna teljesen zárójelbe, de gyakorlatilag onnantól kezdve az, hogy Észak-Írország az benne maradjon-e az EU-val közösen egy vámunióban, így túl sok értelme nem maradna. Nyilván azért itt mélyebb kérdésről van szó, mert a közös piacnak is gyakorlatilag része kellett volna, hogy maradjon. De hogyha ez átmegy, az szerintem egy elég érdekes helyzetet hozott volna, és ott három képviselő múlt, hogy ez nem történt meg. Most visszanéztem azt a szavazást, ott például a liberális demokratáktól 10 azt mondták, hogy nem. Tehát még a liberális demokratákon belül sincs egység. És ez az egész pártrendszer tényleg olyan szinten osztja meg, ami még talán más tagállamban sem nagyon látszik.
Szerintem a Monty Python féle Brian élete című film az, ami az alapmű ennek az értelmezési keretnek a kialakításához. Tehát tényleg, ha már ketten vannak, akkor valamilyen súlyos véleménykülönbség lesz az európai politikával kapcsolatban a brit parlamentben.
Hát nagyon szépen köszönöm Márton Balázs, Kovács Krisztián és Iván András, hogy ezeket átbeszéltük, és nyilván még órákig lehetne erről beszélgetni, illetve meg még rengeteg minden történik majd, úgyhogy talán még egyszer a brit kilépés előtt még beszélgetünk is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nektek pedig azt javaslom, hogy olvassátok az erről szóló cikkeinket, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok!